előszó Lajos király történetéhez. A királyok királya és az egész föld uralkodóinak ura, aki a magasságos égben gyakorolja mindenek felett a hatalmat, aki létet ad a dolgoknak, kiosztja a legfőbb méltóságokat, ahogy neki tetszik, és övi a bölcsesség és az erő, ő méri ki az idők és korszakok tartamát, ő alapít birodalmakat és adja át a hatalmat más népeknek, ő az erős és hatalmas úr, ő a hatalmas úr a háborúban, őtől leszármazik minden hatalom, miként a naptól a napsugarak, és az ő hatalma alatt uralkodnak az uralkodók, és gyakorolják hatalmukat a fejedelmek. Ő a seregek ura, a hadsorok elrendezője, a lelkek bátorítója, ő tanítja harcra a karokat, hatalmas erejével igazságot tesz, felemeli vagy megalázza azokat, akiket akar, és a fejedelmek hatalma alá veti őket. Úgy kell tehát lennie, hogy az üdvösen uralkodó és győzelmesen diadalmaskodó fejedelmet az Isten emeli a hatalom csúcsára, ő díszíti a jó hírnév illatával, ő veszi körül a vitéz csapatokkal, hogy magasztos nevének híre a földön elterjedve, és dicséretre méltó tettei jóvoltából az égig a magasba szárnyalva dicséretet nyerjen az Isten előtt, és dicsérettel magasztalják a különböző népek. Innét van az, hogy a filozófusok fejedelme, a bölcs Arisztotelész, Nagy Sándor számára írt Titkok titka című könyvében ezeket mondja. Az értelem első oktatása, vágyakozza jó hírnévre, mert aki valóban vágyodik a jó hírnévre, az híres, neves és dicsőséges is lesz. A kormányzásban a fő dolog tehát a hírnév maga, mivel a királyság sem önmagáért kívánatos, hanem éppen a hírnév kedvéért. A bölcsesség és értelem kezdete tehát a jó hírnévre való vágyakozás. És buzdítva hozzáfűzi, törekedj tehát, ó Sándor, a hírnév vágyára, és ápold a vágyat magadban, mivel nincsen olyan érték, nincsen olyan kincs, amivel meg lehetne venni a jó hírnevet. A bölcs és ékes szóló Vegecius a Hadviselésről című könyvében a hírnév vágyán kívül a katonáskodást és a háborúban való serénykedést ajánlja mindenek előtt. Szerinte ez volt az, ami a rómaiakat legdicsőbbé tette, mert ők leginkább a hadi dolgokkal foglalkoztak, és minden erejükkel arra törekedtek, hogy a népeket hatalmuk alá hajtsák. Ezért, szerinte, az uralkodó legfőbb törekvése az legyen, hogy állama bővelkedjék haderőben, és hogy ennek a segítségével a maga hatalma alá hajtsa a népeket. Ismét másutt egy bölcs azt írja. Ugyan mi más teszünk, amikor az uralkodók és a vitézek hősi, dicső és emlékezetreméltó haditetteit és háborús vállalkozásait, diadalait, véletlen szerencséjüket és eredményeiket az utódok emlékezetére feljegyezzük, mint a harci vágyat ösztökéljük, a hallgatók bátor lelkét hősítettekre tüzeljük, hogy a példák nyomán még vitézebben és lelkesebben viseljék el a fáradalmakat és a háborús szenvedéseket. Mert a múltak feltárása az utódok oktatása. Ennek okáért a Szent Királyok nemzetségéből származó fényességes uralkodónknak, Lajos király úrnak, Isten kegyelméből Magyarország és a többi királyának tetteiről, hadinépének és a vitézi rendnek hadi vállalatairól, hogy hanyagságból és gondatlanságból ne kerüljenek feledésbe, úgy gondoltam az utókor tudomására feljegyzek a sok közül egyet mást én, János, jelenleg az erdélyi egyházban küküllei főesperes, a lelkiekben általános esztergomi helynök, akkoriban pedig, bár méltatlanul, Lajos király személyi titkára. Az események sorrendjében folytatólagosan, de a címekkel ellátott fejezetekre és részekre osztva írtam meg művemet, hogy az olvasó, szükséglete szerint, nyomban megtalálhassa, amit keres. Négy részre osztottam és különítettem el az anyagot, és alább minden részről világosan ki fog derülni, mi van benne. Ha pedig a gondos és jóindulatú olvasó úgy találja, hogy valamit nem helyesen vagy nem a megfelelő módon adtam elő, sértődés nélkül kérem, pótolja a pótlandót, és javítsa ki a javítandót. Lajos király megkoronázása, élete és hadjáratai. Lajos királyt, miután boldog emlékezetű atya, Magyarország dicsőségesen uralkodó királya, Károly, az úr hívására eltávozott az életből, az úr megtestesülésének 1342. esztendejében, életének pedig 17. évében, az apostolok szétoszlásának ünnepét követő vasárnapi napon, Székesfehérvár városában, a főuraknak, főnemeseknek, báróknak, lovagoknak és Magyarország nemesi közösségének egyhangú akaratából és helyeslése mellett ünnepélyesen és szerencsésen királlyá koronázták. És így atya után ő következett a természetjog folytán őt megillető királyi trónuson. És bár ifjúsága virágjában kezdett el uralkodni, a derék jellemű ifjú, az érettségét többre tartva az ifjúságnál, növekedvén elsajátította a bölcs gondolkodást, és egyre gyarapodott az erényekben. Emlékezetébe idézte, hányan hangoztatták derék férfiak, hogy a hazáért a vérüket is kiontják, és nem is haboztak kiontani, hogy haláluk után az utókor szemében dicsőséget nyerjenek. Ezen gondolkozni kezdett, és lelkében azt vizsgálgatta, hogy Isten segítségében bízva, hogyan és mi módon állíthatná helyre, és szerezhetné vissza országa jogait, amelyeket a határmenti szomszédok és fejedelmek kisajátítottak maguknak, és amelyeket a lázadók és hitszegők a Szent Korona sérelmére vakmerő bátorsággal az ország fennhatósága alól kivonva bitoroltak. Lajos király első hadjárata a szászok ellen. Eközben történt, hogy az országban az erdei részeken az egyik szász nemzet lázongani kezdett, és megtagadta a szokásos adó és királyi jövedelmek fizetését. A király tehát nagy sereget mozgósítva, báróival, lovagjaival, nemeseivel és országa népeivel személyesen indult oda, hogy megtörje vakmerőségüket, és miután megfékezte és az engedelmesség útjára visszavezette őket, dicsőségesen és diadallal tért vissza. Sándor havasalföldi vajda hűségre térése. Amikor pedig a király az említett vidéken tartózkodott, egy fejedelem, vagyis hatalmas báró, a fennhatóság alá tartozó Sándor havasalföldi vajda, aki a néhai Károly királynak, atyának idejében a hűség útjáról letérve fellázadt és hosszú ideig kitartott lázadása mellett, Lajos király kegyességének és hatalmának hírét halván önmagától is személyesen eljötte vidék határára, és a királyi felség lábaihoz földre borulva megtért, és visszajött az engedelmességre és a köteles hűségre. Ünnepélyes ajándékokat, adományokat és ékszereket ajándékozva elismerte a király és a Szent Korona fennhatóságát, és így örömmel és vidáman visszatért otthonába, és attól az időtől fogva megmaradt hűségében. Erzsébet királynénak, Lajos király anyjának zarándok útja és a római kúriában és Apuliában viselt dolgai. András király Apuliában még mindig nem gyakorolta a királyi hatalmat. Ennél fogva Erzsébet úrasszony, Magyarország királynéja és az említett királyok anyja, mivel hogy Károly király halála után fogadalmat tett a szentapostolok erekjeinek meglátogatására és Péter és Pál szentegyháza küszöbének megtisztelésére, fogadalmát nem vonta vissza, és nem riasztotta vissza tőle sem Noémi volta, sem az utazás hosszú fáradalma, és nem keltett benne félelmet a tengeri út sokféle veszedelme, hanem férfias lelkülettől sarkalva, isteni oltalomban bizakodva, és égi vágytól lobogva, a Szent Háromság ünnepén, az Úrnak 1343. évében Visegrádról útnak indult Itália felé. Díszes háznéppel és az úrasszonyok, nemes leányok, bárók, lovagok és kísérők sokaságával, sok és nagy pompával indult el és vonult tova, királyi felséghez illően. A kiadásokra 27 ezer márka tiszta ezüstöt és 17 ezer márka legfinomabb aranyat vitt magával. Fia, Lajos úr, Magyarország királya pedig még utána küldött 4000 márka válogatott aranyat. Mint egy félmérő forint is volt vele, meg sok-sok apró dénár az ország határáig. A királynénak a velenceiek is nagyon tisztes és hasznos szolgálatot tettek, mert két gályával álltak szolgálatára a saját költségükön, és mondott úrasszonynak a tengeren való átkeltekor nagy figyelmesen. Átkelvén a tengeren nagy békességgel megérkezett Apuliába, itt eléje ment a fia András király hitvesével, Joanna királynő úrasszonnyal, és Erzsébet királyné úrasszonyt nagy ünnepélyességgel és pompával fogadták, úgy kísérték Nápolyba, mindenkinek örvendezése mellett, Szent Jakab apostol vigíliáján. Amikor tehát Magyarország királynéja már ott volt Nápolyban, tanácsot tartván Miklós Nádor Ispánt, Pál országbírót, Veres Tamást, Vid barátot, a nyitrai püspököt, Péter fia Tamást, meg a beneventói érseket, és igen sok más nemest ünnepélyes követségben, az apostoli székhez küldte azzal a kéréssel, hogy a pápa úr adja áldását és koronáztassa meg a királyi koronával András királyt. Eközben Erzsébet királyné úrasszony az Istennek és a szenteknek tett fogadalmát teljesíteni akarván, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén elindult Nápolyból egész házanépe, meg a nápolyi érsek és Apulia sok nemese kíséretében, és Róma felé vonult, hogy meglátogassa Szent Péter és Pál apostolok küszöbét. A városokon és a várakon teljes nyugalomban és békével vonult át, és senki nem követett el sem erőszakot, sem jogtalanságot az övéivel szemben. Amikor pedig ama föld lakói meghallották, hogy Erzsébet királyné, mint a fényességes csillag, ragyog erényeivel, tisztes erkölcsével és szüntelen jáborságával, s hogy övéi teljes tisztességben vonulnak arra, kifutottak az utcára és terekre, hogy láthassák és alaposabban megnézhessék. És amikor csodálattal is örvendezve látták, egy szívvel lélekkel dicsérték az Istent, hogy ilyen nemes úrasszony és így fényességes királyné, elhagyván országát és otthonát, a világ végéről eljött, akárcsak Sába királynője, hogy kérje és kiérdemelje a megváltó kegyelmét. Mikor pedig néhány nap múlva szerencsésen megérkezett Rómába, az egész város megmozdult megérkezésének hírére, és a Tiberis egyik partján, a ma híres kolonnák, a másik parton meg az Urzinik fogadták a királynét a legnagyobb tisztelettel. A többi nép pedig, a polgárok apraja nagyja, az asszonyok és a leányok arra futottak, amerre a királyné elvonult, és hangos szóval kiáltozták, éljen Magyarország királynéja. És visszhangzott a föld a kiáltozásuktól, és úgy látszott, hogy az egyébként szokatlan események következtében az egész néptömeget valami lelki újongás tölti el az ő látása miatt. Amikor aztán Szent Péter apostol Szent Egyházának ajtaja elé ért a királyné, az egész pápai udvar fogadta, körmenetben vonulva eléje nagy pompával és tiszteletadással. Végül a királyné Szent Péter apostol oltárán és ereklyéi fölött elhelyezte felajánlásként ünnepélyes ajándékait, kelyheket, papi díszruhákat és forintpénzt királynői fenséghez illően. Még számos monostort, templomot és szent helyet meglátogatott, és mindezeket bőséges ajándékokkal és kegyes adományaival tisztelte meg. Kétszer is megengedték, hogy Krisztus képmását, vagyis Veronika kendőjét felmenvén a lépcsőn közelebbről is megnézze. Áhítatosan odajárulván a legnagyobb tiszteletadással és alázattal imádkozott előtte. Ezeknek elvégzése és befejezése után búcsút véve Szent Ferenc 8-a napján nagy újongás és öröm közepette visszatért Nápolyba, mivel áhítata példaként ragyogott mindenki számára. Amikor tehát a királyné már Nápolyban volt, és látta, hogy a menye, Johanna, gőgös és nagyra vágyó, a világi hatalmat a szokásos emberi mértéken felül sóvárogva jár kell, és férjének András királynak nem adja meg a királyt megillető tiszteletet, hanem minden erejével, sőt, azon is túl törekszik rá, hogy a koronától és a királyi méltóságtól megfossza, ahogy ezt utóbb az események igazolták is, szíve összeszorult, és a fájdalom éles tövise járta át. Mikor aztán a követek és hírnökök Avignonban hosszú ideig késedelmeskedtek a pápa úr ravaszkodása miatt, aki nem akart hozzájárulni András király megkoronázásához, a királyné urasszony és tanácsa helyesebbnek látta inkább hazatérni, mint hiába céltalanul és unalomban ott időzni. Ezért az úrnak 1344. évében, fiát András királyt épségben és egészségben Apuliában hagyván, Szent Mátyás apostol ünnepetáján elindult Nápolyból egész kíséretével együtt Magyarország felé. Bariban pihenőt tartott, Szent Miklóshoz imádkozott, és megtisztelte őt ajándékaival és adományaival, majd Nagyböld közepetáján Manfredóniába érkezett, és hajók meg gályák hiányában húsvét ünnepét itt kényszerült ünnepélyesen megülni. Másnap aztán megérkezett 4 gálya, amelyet András király küldött anyjának, Magyarország felséges királynéjának a szolgálatára. Ő meg beszállva minden holmiával és kíséretével együtt, több más hajó kíséretében áthajozott az Adriai tengeren, és az úr engedelmével megérkezett Cengbe. A királyné tehát Apuliából visszatért Magyarországra, a fentebb említett időben, és elutazásának évfordulóján érkezett vissza Visegrádra, és itt fiai, Lajos úr, Magyarország királya, és István herceg úr, meg az ország főnemesei nagy újongással és örömmel fogadták. Ez alatt Lajos király úrnak és anyjának, a királyné úrasszonynak követei 6. Kelemen pápa úr elé terjesztették a konzisztóriumban András királyságának egyházjogi és világi törvények szerinti bizonyítékait, és más választott bírák előtt az összes törvények alapján bebizonyították, hogy Szicília királysága a királyi örökösödési jog alapján teljességgel András királyt illeti meg. Sokat fáradoztak, mégsem értek el semmi eredményt a dologban. És mivel az említett követek az igazság útján, ahogy akarták, nem tudták elvégezni, amit rájuk bíztak, de tudták, hogy az ajándékok és az adományok a bölcsek lelkét is lépre csalják, azért Lajos úr és az anyakirályné asszony tudta nélkül megígérték és esküvel kötelezték magukat, hogy a pápa úr kincstárának 44 000 márka aranyat fizetnek, ha András király Szicília királyságának kormányát elnyeri. Amikor ez a jelentés Magyarországra érkezett, és az egyesség a király úr és a királyné asszony elé került, nem kevéssé nyugtalanította őket, hiszen megértették, hogy a királyság fölötti jogot, amely Isten és az igazság szerint is őket illeti, pénzen kell megváltaniuk. De hogy gonosz és rossz indulatú embereknek ne adódjék alkalmuk és okuk rá, hogy bármely tekintetben is helytelenül ítéljék meg és ócsárolják őket, mondván, hogy kapzsi módon és nyereségvágyból tartanak igényt a királyi méltóságra, megengedték az említett pénzösszeg kifizetését, nehogy a követekre a hazugság vétkének a bélyegét is rásüssék. Szétfutottak tehát az adószedők minden vármegyébe, a királyi és királynői falvakba, az egész ország területén, és a mondott pénzösszeget teljes egészében behajtották, és a behajtott összeget megbízható követek útján 6. Kelemen pápa úr kincstárába hűségesen beküldötték, abban a szilárd reményben, hogy az András király megkoronázását illető ígéretek haladék nélkül teljesülni fognak. Miközben a többször említett követek Avignonban a rájuk bízott ügy végrehajtásával voltak elfoglalva, azalatt Lajos úr, Magyarország híres neves királya, az úr 1345. évében Lengyelországba ment apósához, akinek leányát, név szerint Margitot, már megkapta feleségül. Itt már említett apósával, a lengyelek öreg királyával és annak fiával tanácsot tartva, vitéz és erős sereget gyűjtöttek, és a boldogságos Szűz Mária ünnepetáján egy közönséges nap alatt a befagyott jégen átkeltek a tengeren a pogány litvánok ellen. Tűzzel, vassal akarták földjüket pusztítani, de déli szél kerekedvén olvadni kezdett a jég, és a késedelmeskedés veszéllyel fenyegette őket. A lehető leggyorsabban visszavonultak tehát, és eredménytelenül és üres kézzel tértek vissza. Lajos király segítsége Lengyelország királyának. Ugyancsak Lengyelország királyának a védelmére és Kázmér király megsegítésére oda küldte nagy sereggel Serény vitézét, Szécsi Miklóst, Poháros Péterrel és más vitézekkel a felséges János fejedelem úr Csehország királya ellen, aki nagy haderővel megtámadta az országot és Krakkó városát. Ezek aztán a cseh király támadása, ostroma és pusztítása ellen megvédelmezték az országot, felszabadították a várost az ostrom alól, a király kezére adták, majd szerencsével visszatértek. A tatárok elleni hadjárat. Ugyancsak, amikor a tatárok hadinépe Magyarország ellen dühöngve az erdélyi rész határvidékeit és a székelyeket már több ízben is megtámadta, a király egy serény és harcias férfiút, Lack fia András erdélyi vajdát küldte a tatárok ellen a székely nemesek és erős hadinép élén. Ezek erőszakosan behatoltak arra a földre, ahol a tatárok laktak, és amikor Atlamosz nevű fejedelmük vezetése alatt nagy tatársereg vonult ki ellenük a harcmezőre, leverték a szembeszegülőket, fejedelmüket lefejezték, és sok zászlót és tatárfoglyot küldtek a király felségnek Visegrádra. Ezután is a székelyek gyakran megrohanták a tatárokat, és nagy zsákmánnyal tértek vissza hazájukba. Akik életben maradtak a tatárok közül, azok a távol fekvő tengerparti részekre menekültek a többi tatárokhoz. A horvátok elleni hadjárat. Végül közös tanácsot tartva főuraival, a lovagjaival és báróival, elhatározta, hogy hadat indít a hűtlen és lázadó horvátok, Kurják fia Gergely és Nelipisz ellen, akik Horvátországot, Dalmáciát és Szlavónia nagy részét bitorolva a Szent Korona sérelmére hatalmuk alatt tartották. Elindult a nagy hadsereggel, hogy Horvátországot visszanyerje és elfoglalja. Vele mentek más országrészek fejedelmei is, különösen a nagyságos és hatalmas István fejedelem, Bosnyák Bán, akinek szépséges leányát Erzsébet úrnőt a mostani királynét utóbb házastársául vette. Bihács városáig nyomult előre, és annak közelében levő patak forrásánál, Klokogy főnél tábort ütött. Ehelyen hosszabb ideig pihent seregével, és nem vonult innen tovább, úgyhogy a bitorlók és lázadók, Kurják fia Gergely és Nelipisz fia Iván atyának halála után kénytelenek voltak a Szent Korona engedelmességére térni. És midőn megesküdtek, hogy hívek maradnak, a király egy némelyüket visszahelyezte méltóságába, és seregével együtt hazatért. Ám Kurják fia Gergely újból fellázadt. Lajos király másodízben bároit és lovagjait küldte ellene hatalmas sereggel, akik a lázadó vakmerőségét megtörve visszatérítették Horvátországot a királyi felség fennhatósága alá, a lázadót pedig kényszerítették, hogy engedelmeskedjen, és hogy kegyelmének alávesse magát azokkal együtt, akik vele tartottak. Ezután vidáman visszatértek hazájukba. A velenceiek elleni hadjárat Dalmáciában. Ezt követően idő múltával nagy hadat indított a király Dalmátország megvívására és visszaszerzésére, amelyet a velenceiek már hosszú idő óta elfoglalva tartottak. A környező országrészek számos fejedelmének, a báróknak és lovagoknak meg országa népeinek kíséretében eljutott Zára városáig, amely már előbb visszatért a királyi felség iránti engedelmességre. A velenceiek a város német, francia és olasz zsoldosokkal ostrom alá fogták, és vele szemben egy Székács nevű erődítményt építettek, és azt fegyveres hadinéppel és hadigépekkel megrakva a legnagyobb erővel ostromolták a várost, mind az erődítményben felállított hajítógépekkel, mind a tenger felől a gályákról. A király pedig sergével az erődítmény körül a mezőn táborba szállt, és hajítógépeket meg egyéb különféle hadigépeket állított és szerelt fel, és erős ostrom alá vette velük a velenceiek erődítményét, így akarta megszüntetni Zára városának ostromát. A király vitézei és hadinépe állandó rohamokkal zaklatták az ellenséget, és kemény csatákat vívtak. De mivel az ellenség bezárkózott az erődítménybe, és hajítógépeik lövései a király hadinépéből sokakat megsebesítettek, a király hadinépe egészen a falakig nyomult, és visszafizette nekik a kölcsönt. De amikor alkalmuk nyílott, a velenceiek hadinépe is hirtelen és észrevétlen kirontott az erődítményből, és összecsapott a király vitézeivel és hadinépével, és mindkét részről sokan estek el. A király részéről itt ebben a csatában esett el Tóth Lőrinc fia, Bertalan, és a német Herzandorfer két serény vitéz. A király serege vitézőli parkodott megvenni az erődítményt, de a szer fölött meg volt erősítve, és nem boldogultak vele. Ezt látva a király seregével együtt hazatért, emberben és hadianyagban nagy veszteséget szenvedve. A velenceiek hadinépe pedig folytatta az ostromot mind az erődítményből, mind a tenger felül a gályákról, és néhány városi árulása miatt el is foglalták a várost. Sok polgárt és nemest kivégeztek, vagy különféle kínzásoknak, gyötréseknek és büntetéseknek vetették alá, sok férfit, nemes asszonyt és leányt fogságra vetettek és elhurcoltak Velencébe, nem féltek az Istentől, nem tekintettek sem életkorra, sem a nemre, asszonyokat és leányokat, meg más foglyokat éhséggel és szomjúsággal gyötörtek kegyetlenül, csupán nyomorult életüket hagyták meg, de utóbb kínzások közt ezeket is lassanként elpusztították a börtönökben. A király emiatt mélységesen bánkódott, és szilárdan elhatározta, hogy mihelyt alkalom kínálkozik, bosszút fog állni. Lajos király testvérének, András királynak a halála. Ezután rövid idő elteltével, mivel hogy úgy szólva semmi sem marad változatlan és állandó, hanem fut az idő, és mindig sok változást rejt magában, amit nem lehet egykönnyen előre látni és előre megjósolni, és nincs semmi, ami a változatonságot ne érezné, háború is a béke kellős közepén támad, így esett meg ez a siralmas és borzalmas szerencsétlenség a néhai hírneves fejedelemnek, András úrnak, Jeruzsálem és Szicília királyának, Lajos magyar király édestestvérének a halála. Az András király udvarában tartózkodó Cenza lovak terve szerint az elvetemült Corrado de Cantanzo és más felségárulók gyilkolták meg és veszélytették el Averza városában. Pusztult volna a föld színéről. Nagy gyász és síralom támadt Magyarországon. De a felségárulók is megkapták vétkük büntetését és istentelen felségárulások jutalmát. Novelli, hatalmas és nagyságos grófja, a király rokona és hűséges embere, kocsira kötözte és végigkurcolta őket grófsága összes falvain, testüket tüzes vasfogókkal tépette, gyötörte, szabdalta, és a legrútabb halállal és különleges halálbüntetéssel pusztította el őket. Testvérének szerencsétlen halála miatt Lajos király kimondhatatlan heves fájdalommal és vérző szívvel bánkódott, bánatában bosszúra gondolt, és azt kezdte elméjében forgatni, hogy így istentelen gonoszság ne maradjon büntetlenül. Először Tóth Lőrinc fiát, Miklóst, kit utóbb kontnak neveztek, küldte oda, hogy tárgyaljon a vidék főuraival, grófjaival és báróival. Ő pedig Aquillába, ebbe a híres városba érkezve a város kormányzójával, Lallóval, egy bölcs férfiúval, aki András király halála miatt nagyon búsult, tárgyalásokat folytatott, és megnyerte az ügynek a vezetés alatt álló kis államot, majd tovább ott időzvén Lallóval együtt igen sok embert is Magyarország királyának a hűségére térített és buzdított, és erről a királyt levélben és követek útján értesítette. Lajos király hadjárata Nápoly ellen. A király erős sereget gyűjtött, és Itália tartományain keresztül haladva Nápoly városa felé sietett. Átvonulás alatt a városállamok urai és a városi tanácsok minden városban nagy tisztelettel fogadták és megvendégelték. A városok urai közül Malatesta de Malatestis, Francesco de Forli, Filippo de Mantova, és még néhányan tekintélyes fegyveres hadinéppel kísérték egészen Nápolyig, a király pedig lovagi címmel és lovagi övvel tüntette ki őket. Johanna királynőnek és férjének Lajosnak menekülése. A király jövetelének hírére Johanna királynő Tarantói Lajossal, a férjével, aki királynak tartotta magát, titokban elmenekült, és a királytól való féltében három gályán a tengeren át Provence felé, Avignonba igyekezett. Lajos király pedig bevonult Nápoly városába, nagy ünnepélyességgel és örömmel fogadták. Ettől kezdve a Magyarország Jeruzsálem és Szicília királya címet használta. Itt tartózkodás alatt kutatni kezdte, kik voltak bűnrészesek és vétkesek testvérének, az említett András királynak a meggyilkolásában, és elfogadta az alábbi kis királyokat. Durazzo hercegét, két testvérével, Lajossal és Óberttal együtt, de még másokat is, tudnélik Tarantó fejedelmét, és a Johanna királynő említett férjének Lajosnak testvérétől származó gyermek Fülöpöt. A durazzói herceget, mint vétkes, lefejeztette Averza városában, András király palotájában, amelyben akkoriban lakott, és ahol András királyt megölték és meggyilkolták. A többi királyocskát András király fiával, a gyermek Károlyjal együtt Magyarországra küldte megbízható bárók és vitézek kíséretében. Mivel ezek elmulasztották megbüntetni a felségsértés bűnében vétkeseket, feltehető volt róluk, hogy valamelyest ők is egyetértettek a gaztettel, hiszen azt mondják, aki a nyilvánvaló gaztettel nem száll szembe, nem mentesülhet a titkolt bűnrészesség gyanújától. Visegrádra vitték őket fogságba. Nagy tapintattal és tisztelettel jól és bőven tartották őket, ahogy a királyi felség vérrokonaihoz illik. Lajos király visszatérése Magyarországra. Lajos király végül is vissza akart térni Magyarországra, és ezért saját felségének képviseletében otthagyta a nagyságos és tekintetes Lack fia István erdélyi vajdát országos főkapitánynak, a német Wolfurtot pedig nápolyi városkapitányának, ő maga pedig visszatért Magyarországra. István vajda ütközete és győzelme. A király visszatérése után egynémely nápolyi, meg kápolyai vitézek lázadást szítottak, az említett Wolfurt kapitányt elűzték, és gőgös elbizakodottságukban felkeltek, hogy magát István vajdát is elűzzék. Averza és Nápoly között ütköztek össze, és elkeseredett csatát vívtak. Isten akaratából István vajda a királyút seregével győzelmet aratott, sok grófot, bárót, lovagot, nemest és nápolyi polgárt fogott el, és egyeseket megölvén hatalmas zsákmányra tett szert. A zsákmányt a király hadinépe között bőkezűen szétosztotta. A foglyokat nagy pénzösszeg lefizetése ellenében szabadon bocsátotta, és győzelmében bizakodva nyugodtan ott maradt az országban. Werner vezér foglyulejtése. Néhány nap elteltével István vajda Werner vezért, Tarantói Lajos seregének kapitányát, a hozzászegődött 500 főnyi zsoldos csapattal együtt elfogta. István vajda ütközete Nápoly környékén Johanna férjének, Lajosnak hadinépével. Ennek után a Lajos pártja István vajdát ki akarta űzni az országból, nagy sokaságot gyűjtött össze zsoldos hadinépből, és szövetségbe vonta a hűtleneket Szicília királyságából is, és Nápoly városa előtt felállította hadsoraikat. Harcba bocsátkoztak, és megfújván a harci kürtöket megkezdték a támadást. És bár Tarantói Lajos sokkal több hadinéppel rendelkezett a maga seregében, és bár mindkét részről egyformán ellenséges indulatok bocsátkoztak harcba, István vajda mégis a hűség lelkesedésétől vértezetten, mivel inkább akart halála után is élni a hírnév dicsőségében, mint hátat fordítani az ellenségnek, győzelmet aratott, ahogyan kívánta. Ebben az ütközetben István vajda igen sok grófot, főurat és hatalmas lovagot ejtett foglyul, és általában igen sokszor leverte Lajos seregeit, igen sok várost elfoglalt. Lajos hívei között nagy öldöklést, embereiben nagy pusztítást vitt véghez. A leghatalmasabb nemeseket Magyarország királya iránti hűségre kényszerítette, és az ő szolgálatába állította, ahogy ez más tetteivel és szolgálataival egyetemben írásba van foglalva a királynak abban az oklevelében, amelyet szolgálatainak jutalmazására a Dráva és a Mura között fekvő Stridó és Csáktornya nevű várak adományozásáról kiállított neki. De az említett ország harcosai, sőt a lakosok is élve megnyúzták és más kínzásokkal kegyetlenül gyötörtek mindenkit, akit csak elfogtak a magyarok közül. Johanna királynőnek és férjének visszatérése. Időközben azonban Johanna királynő és férje, Tarantói Lajos, visszatért Nápolyba, és az országot saját hatalma alá akarta hajtani. Ekkor István vajda Magyarország királyát fegyverbe hívta, hogy az országot megvédelmezze ellenük. Lajos király második bevonulása Apúliába. A király úr pedig minden késlekedés nélkül be sem várva seregének összegyülekezését, hirtelen áthajózott Apúliába egy némely bárójának és lovagjának kíséretében. Ezek voltak a főbbek közülük, Gilétfi Miklós Nádor István és fiai, János és Dobonkos lovagok, és testvére Gilétfi János, aztán Tóth Lőrinc fia, Miklós és testvérei, Lőkös és Bertalan, továbbá Bebek fiai, István és György, Szécsi Miklós, Tamás vajda fia, Kónya, András vajda a testvéreivel, Lackfi Miklós, Pál és Mihály a főpapok közül a Krisztusban tisztelendő atya, Miklós zágrábi püspök úr, akit ott Averza városában szentettek püspökké, meg a tisztelendő, férfiú István budai prépostúra testvérével, a tekintélyes lovaggal, Kanizsai Lőrinc fiával. A király Manfredónia kikötőjében kötött ki, és békésen a városi tanács egyetértésével vonult be a városba, Teánót és Barlettát elfoglalta, Bari városát, ahol Szent Miklós püspök nyugszik, ostromzárral foglalta el, úgy vonult oda be, és miután a város erődítményekkel megerősített várát újból visszaszerezte, ebben rendezte be szállását, és a német zsoldosoknak, szám szerint 4000 sisakosnak, kiknek kapitánya Wolfurt Konrád volt, a már említett Wolfurt testvére, bőven és bőkezűen kiosztotta a zsoldot. A zsoldosok árulása. Eközben pedig a hadinépek Magyarországról is hajón átkelve hozzá sereglettek, és így serege nagy mértékben megnövekedett. Ennek láttára a német zsoldosok, kapitányuknak, Wolfurt Konrádnak és többi tisztjüknek akarata ellenére árulást követtek el, és támadást intéztek a király és magyarországi hadinépe meg a város ellen, mivel hogy ki akarták fosztani. A magyarok ellenük vonultak, a város lakói pedig erre teszelték az utcákat és a tereket láncokkal, melyek a falak között a föld alá voltak rejtve. A láncok közé beszorították a zsoldosok a nagy tömegét, leöldösték őket, és sokat lefejeztek közülük. Lovaikat, számszeríjaikat, fegyvereiket, váltszíjaikat és minden holmiukat elszedték tőlük, és ha a zsoldosok nem tartottak volna egy városkaput elfoglalva és őrizetük alatt, alig menekülhettek volna meg közülük néhányan. Végül azonban kimenekültek a városon kívülre, és táborukban heverve hírnökök közbenjárására kegyelmet nyertek a király úrtól azzal a kikötéssel, hogy az országból mindnyájan eltávoznak, és nem csatlakoznak a király ellenségeihez. Ezt írásban, okirattal is megerősítették. A király úr mindamellett egyeseket közülük, akik a lázadás szításában ártatlanoknak bizonyultak, megtartott szolgálatában. Kanossa várának bevétele. Ezután a király, aki a sereg vonulásakor napokon keresztül állandóan fegyverzetében szokott lovagolni a katonák csapatai között, elindítván seregét, körülzárta Kanossa várát és ostrommal elfoglalta, vagyis inkább visszavette. De itt, amikor fegyveresen igyekezett felmászni egy létrán, kődobásoktól súlyosan találva, lezuhant a várárokba, és testén súlyos sérülés szenvedett. Emiatt a bárók és lovagok szer fölött megszitták, hogy olyasmibe avatkozott, ami nem illik a királyi méltósághoz. Tarantói Lajos zsoldosainak fogjulejtése. Ezután néhány kis várat foglalt el, és bevonult Lucérába, melynek falai le voltak rombolva. Ennek közelében volt egy igen erős vár, mely hű maradt Lajoshoz, Jorna királynő férjéhez. Mialatt a király ebben a városban tartózkodott, Lackfi Miklós és Pál, alig 50 magyar zsoldossal, Tarantói Lajos vegyes hadinépéből 150 fegyveres zsoldost fogott el a mezőn vívott harcban. Hátra kötözött kézzel, de lóháton és fegyverekbe kötözötten vezették őket a király elé. A király pedig a barátok kolostorában, a refektóriumban megvendégelte és ebéddel felüdítette őket azon a napon, de a következő napon elszedte tőlük fegyvereiket, ahogy ez a zsoldosoknál szokás, és megengedte, hogy elmenjenek. Salerno elfoglalása és Averza városának ostroma. Ebből a városból tova vonult, és Isten segítségével, aki kedvező szerencsével vezérelte útjain, elfoglalta Salernót és Scafatti várát. Ezután a Nápoly felé eső Somma nevű megerősített várost vette be, ahol sok gyalogos volt. Innét elvonulva Averza városát vette ostrom alá, amelynek falai még nem voltak teljesen befejezve, de ostromgépek védelme alatt éjjel-nappal építették, és már-már befejezték. Itt a király, elmozdítván István Vajdát, seregének vezérévé Kont Miklóst, ezt a tanácskozásokhoz bölcs férfiút tette meg. Ez a dolog sokaknak nem tetszett, és István Vajdát is elkeserítette, és ez nagyban zavarta a király ügyeinek előmenetelét. A király megsebesülése Averza városa mellett, és Averza elfoglalása. Amikor pedig a király hozzákezdett seregével Averza városának ostromához, s maga is részt vett a harcban, egy számszerű nyilától életveszélyesen megsebesült a lábán, és Isten segítségében bízva is az orvosok kezelése jó voltából is, alig menekült meg a haláltól. Az ostrom jó 3 hónapig tartott, és Tarantói Lajos német fegyveres zsoldosai, mintegy 300 sisakos, minden nap váratlanul és hirtelen kitörtek a városból, és rohamot intézve csatát vívtak a király német és magyar hadinépével, és amikor már mindkét részről sokan megsebesültek, ismét visszafutottak a városba. Az ostrom elhúzódása miatt a városban elfogytak az élelmiszerek, és az éhség miatt sokakat kiűztek a városból. Ezeket a király serege elfogdosta. A zsoldosok sem tudtak amiatt kitartani, és így személyük és vagyonuk bántatlanságának kikötése után feladták a várost az igen erős várral együtt, amelynek Pignatáró Jakab volt a kapitánya és várnagya. A király úr a várba, a hadsereg pedig a városba vonult be. Ezen a helyen a király a vele lévő bároknak, lovagoknak és nemeseknek sok földbirtok adományt adott Magyarországon, egyiket a másik után. A megadományozottak serénykedése és szolgálatai a nekik adott adománylevelekben vannak elbeszélve. Végre a király a várban töltött idő alatt jól megerősödött és egészségének visszanyerése után Lackfi András Vajdát, ezt a merész és harcias férfiút személyének képviseletében az ország főkapitányává tette meg. Drugeti Miklóst, Vilmos Nádor Ispán testvérét Salerno városának kapitányává, és a jeruzsálemi Szent János rend lovagját, Moriale Frater Varnai Perjelt pedig Averza városának kapitányává. Ez utóbbi hűtlenül járt el, mivel a várost a várral együtt visszaadta Jorna királynőnek. A király tehát hátrahagyva őket, a jubileumi szent év miatt áhítatos buzgalomtól lobogva elindult Róma felé, Kápua városán keresztül, mennek kapujára egy díszes művű, igen magas torony van építve. Elhaladt Monte Cassino alatt, melynek falai földrengés következtében leomlottak. Aztán tova vonult Campanián keresztül. Lajos király megtiszteltetése Róma városában. A tribunus a Róma előkelőivel külön erre az alkalomra készített egyforma bíbor bársony ruhába öltözve, meg mintegy 100 személy, trombitákkal és különböző fajtájú zeneszerszámokkal, egyforma ruhába szépen felöltözve, ünnepélyesen eléje vonult 4 francia mérföldre, nagy tisztelettel fogadta, bevezette Róma városába, melynek utcáit szőnyegekkel gyönyörűen beborították és feldíszítették. A rómaiak urának is megválasztották, de a király vonakodott ezt elfogadni. A pápa úr palotájában szállt meg. A tribunus pedig a római előkelőkkel együtt minden nap meglátogatta, és tisztelgett előtte, és nagy örömmel meghívta palotájukba lakomára. A király pedig minden nap Szent Péternek, az apostolok fejedelmének bazilikájában hallgatott misét, és minden nap megmutatták neki az úr arckendőjét, az arándokok, és az ott összesereglett népcsokasság nagy vigasztalására. Miután a király több napot töltött ájtatoskodással, a pápa úr felhatalmazása folytán feloldozást nyerve Szent Péter oltárára 4000 aranyforintot ajánlott fel, és adott ajándékba. Lajos király visszatérése Magyarországra. Ezután seregével visszafelé indult Itália tartományain keresztül, és minden városban örvendezve fogadták. Ilyen megtiszteltetések közepette érkezett Veronába. Itt 4000 sisakos német zsoldosból álló hadinépét elbocsátotta, és Wolfurt meg Konrád kapitányok kíséretében, mivel zsoldjuk még nem volt teljesen kifizetve, örvendezve visszatért Magyarországra, hogy itt összeszámlálják a király terhére történt kiadásokat. Innét aztán megküldte nekik hiánytalanul a zsoldjukat, az említett Wolfurt és Konrád kapitányokat pedig magához hívatta, és szolgálataik megjutalmazására bőséges királyi adományokkal tüntette ki őket. Tetteik és szolgálataik a nekik adott oklevelekben vannak előadva. Szicília királyságáról való lemondás a pápa úr javára. András Vajda, az országos főkapitány, és Drugett Miklós, Vilmos Nádor ispán testvére, Salerno városának kapitánya, más előkelő lovagokkal és a királyú nagyszámú hadinépével mintegy 3 évig tartózkodott az országban, és azokon a vidékeken számos ütközetet vívtak, Lajos hadinépét sokszor leverték, és útszólván megsemmisítették, úgyhogy azok az erődítményekbe és a várakba zárkóztak. András Vajda tetteiről és hadakozásairól a nekiadott birtok adományozó oklevélből bárki meggyőződhet, aki azt akarja, hogy mindenről hiteles tudomást szerezzen. Én a rövidség okáért ezúttal nem térek királyuk. Ekkor 5. Ince pápa úr először a Krisztusban főtisztelendő atyát, a Szent Cecília egyházáról címzett Guido bíboros áldozópap urat, mint különleges megbizatású legátust, majd utóbb alkalommal ünnepélyes követeket küldött az említett kiskirályok kiszabadítása érdekében a királyhoz, és utóbb ugyancsak követe Bertalan egyházjogi doktor úr útján üdvös intelmekkel atyailag sürgette a királyt, hogy hívja vissza hadinépét abból az országból. A pápa kérésére a király, mint az egyház alázatos és engedelmes fia, követei útján, tudniillik, János választott veszprémi püspök, a kánonjog licenciátusa, meg mások közvetítésével a pápa kezére adta az említett országot, várakat, városokat, erődítményeket és azokat a területeket, amelyeket hatalmában tartott. De fenntartotta magának az országra való jogát, amely meg is illette. Az említett kiskirályokat is, akiket Visegrád várában tartott, szabadon bocsátotta, és megadva nekik a tiszteletet, Velencéig kísértette őket biztos kísérettel, hogy megtérhessenek hazájukba. Nagy örömmel hajóztak át a tengeren Nápolyba, ott pedig nagy ünnepélyességgel és tisztelettel fogadták őket, és visszahelyezték mindet méltóságaikba, fejedelemségeikbe és hercegségeikbe. Nem hallgatom el azt, hogy a megtörtént események sorát nem tudtam szépen és világosan, évekre és napokra elkülönítve előadni, mivel az azóta eltelt időköz megakadályozott benne. Egyes dolgokat ugyanis magam tapasztaltam, másokról meg hitelt érdemlő emberektől értesültem, akik ismerték az eseményeket. Amikor illendően mentegetem magam, adassék meg nekem a bocsánat, mivel elég nagy feladat számomra az események sorát elbeszélnem. A többi megírni és elbeszélni valót azokra hagyom, hogy megírják és tárgyalják, akik többet tudnak a király szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelő viselt dolgairól, mint ami itt megvan írva. A velenceiekhez küldött követség Dalmácia visszaadása tárgyában. Ezeknek az eseményeknek elmondása után szükséges visszatérnünk a Dalmáciáról és a tengerparti városokról megkezdett tárgykör előadásához. Mivel hogy a király az országhoz tartozó és a Szent Koronának alávetett fejedelemségeket, birtokokat és domíniumokat meg akarta őrizni, és az elbitoroltakat régi állapotukba visszaállítani, azért ünnepélyes követek, levelek és külön hírnökök útján, mint a béke buzgó híve, többször is megkereste és intette Dándaló András, velencei dózsét, a híres fejedelmet, hogy adják vissza neki és a Szent Koronának Dalmátországot és a tengerparti városokat, amelyeket teljes egészében elfoglaltak és birtokukban tartottak. Ezt azonban a Dózse és Velence urai megtagadták és ellenezték, és elhatározták, hogy szembeszállnak a felséges királlyal. A király hadjárata a velenceiek ellen. Ennek okáért a király, a Dózse és Velence városának tanácsa ellen, a jogtalanság ellen súlyos panaszt emelt a szomszédos országok tanácsurai, fejedelmei, nemesei, őrgrófjai és hercegei előtt, hogy ne az legyen a látszat, hogy jogtalanul és igazságtalanul támad. Az ellene és ország ellen elkövetett jogtalanság megbosszulására és elhárítására, s hogy erővel visszaszerezze országának felségjogait, melyeket amazok hosszú idő óta bitoroltak, megindult személyesen Itália felé, a velencei Dózse ellen, saját hadinépével, meg az őt támogató, s neki segítséget nyújtó külföldi német grófokkal és lovagokkal. Ezeket a németeket nagyon szerette, a nyelvüket is értette, és bőkezően gondoskodott zsoldjukról és ajándékokról, s ezért szívesen sereglettek hozzá, s hű szolgálatokat tettek neki. Átvonulva a velencelyek területén és birtokaikon, Szereval vára közelében elfoglalta Conegliánót, majd innen Treviso városához ment, megszállta, s a birtokában lévő várakat és földeket nevezetesen Azolót, Roccavernivel, ahol egy apátság van, Crispaniacumot, Keverdét, Gorgonyát, Forgonyát és még sok más helyet is elfoglalt, és hadinépeket helyezett el bennük. És így a tiszteletre méltó Miklós fráter esztergomi érsek úr testvérét, a tekintetes Tamás lovagot hátrahagyva, hadinépe kapitányának, ő maga fegyveresen visszatért Magyarországra. Castelfranco várának ostroma. Utóbb aztán a már említett Kont Miklóst, a nagyságos és hatalmas férfiút, Magyarország akkori nádorispánját küldte arra a vidékre. Ez nagy hadsereggel ostrom alá vette a Dózse és a velencélyek Castelfranco nevű várát, és bár több napot töltött el itt, mégsem ért el semmi eredményt, mivel a vár jó erődítményekkel volt ellátva, és fegyveres hadinéppel jól megrakva. Visszatért át Magyarországra, és csak a mondott Tamás lovag maradt ott. Ez a Tamás lovag és a király hadinépe először Treviso városának kapuja előtt, másodízben pedig az ennek közelében elterülő mezőn ütközött meg, és vívott harcot a velencélyek fegyveres hadinépével. Legyőzte őket, és sok foglyot ejtett. Harmadízben a Brenta folyónál, ott, ahol már hajózható, a folyó mély vize miatt nagy veszélyek között, lóháton átkeltek a folyón, és kora reggel váratlanul rárontottak a velencélyek német zsoldosaira. Legyőzték a zsoldosokat, és foglyul ejtették. Ezeket, miután zsoldos szokás szerint elszedték tőlük lovaikat és fegyvereiket, szabadon bocsátották. Néhány más magyarral együtt a folyóba veszett Cselfi Jánosnak testvére, Pál lovag. A király pedig visszarendelte Tamást, és helyébe Himfi Benedek lovagot küldte oda. Amikor a Benedek lovag odaérkezett, sok ütközetet vívott egymás után a velencélyek hadinépével, és le is győzte őket. Majd ismét az említett Tamás ment oda, és a várakat és megszerzett területeket mindaddig vitézül és szilárdan megtartotta a király uralma alatt, amíg Zára városának bevételével és visszaszerzésével a király hatalma meg nem szilárdult a tengerparti részeken és Dalmáciában. Zárát egy Elderbach nevű serény német lovag foglalta el és vívta meg a király hadinépével. Egy éjszaka megmászva a város falait, igen kemény csatát vívott a velencélyek német és francia fegyveres hadinépével, maga is halálosan megsebesült és befejezte földi életét, miután legyőzte és megfutamította a velencélyek ispánját, vagyis oda kinevezett kapitányát hadinépével együtt. Miután a király visszanyerte rendelkezési jogát Dalmátország és a Dalmát városok felett, nem akarta velencélyektől elfoglalt birtokokat továbbra is megtartani, visszaadta és békésen átengedte nekik a várakat és elfoglalt birtokokat, visszarendelvén onnan hadinépét azzal a kikötéssel, hogy Velence Dózséja és tanácsurai esküt tesznek rá, hogy a király által visszaadott területeken senkit sem bántanak vagy büntetnek meg a király iránt tanúsított hűsége miatt. Utóbb azonban a velencélyek ama területek, és különösen Conegliano lovagjait, városi vezetőit és előkelőit esküjük megszegésével, a király nem tetszése ellenére, lefejezték, kivégezték, és a vagyonukat elkobozták. Ezen kívül, még amikor tartott a háború köztük és a király között, Marino nevű dózséjukat több tanácsúrral együtt Velencében, a Dózse palotában felakasztották, azzal vádolván őket, hogy a királyhoz pártoltak. Igen, sok trevizóit megöltek, és számüzetésbe küldtek puszta gyanúsítgatás alapján. E területek visszaszolgáltatása után Treviso városa végül is szerződés útján Lipótnak, a király rokonának, Ausztria hercegének kezére jutott, és nekivetette alá magát. Lipót herceg a város feletti uralmat elfoglalván egy ideig megtartotta, végül azonban hasonlóképpen szerződés útján Padova urának, Francesco de Carrárának adta tulajdonul, meghatározott kikötések alapján kivonván hadinépét. A litvánok elleni hadjárat. Egyébként személyesen indult el nagy hadsereggel, saját lovagi népével, meg más hozzásereglő népekkel a litvánok ellen, akik rátámadtak a keresztényekre, de leginkább a királysághoz tartozó Oroszországra. Területüket és birtokaik nagy részét elpusztította, és fejedelmüket elfogta, de mikor ez nyomban hűséget és engedelmességet fogadott neki, szabadon bocsátotta, és szerencsésen visszatért Magyarországra. Hadjárat Oroszországba. Utóbb még két ízben indult erős, saját és külföldi hadinéppel a magyar, Szent Koronának alávetett Oroszországba, hogy megvédelmezze ezt az országot a litvánok ellen. És miután megfutamította az ellenséget, győzelmében bizakodva az ország kormányzására nagyhatalmú férfiakat nevezett ki vajdának, illetve kapitányoknak. Először Péter Bánt, meg a Krisztusban tisztelendő atyát Imre egri püspök urat, és Zudar Györgyöt, akik testvérek voltak. Utána meg Bebek Imrét, és ő utána Kaplai Jánost. Mindezek az országot jól és dicséretreméltó módon megvédték, és megtartották a Szent Korona fennhatósága és a királyúr kormányzása alatt. A pápa úr megsegítése három hadjáratban. A boldog emlékezetű Ince, Gergely és 5. Orbán római pápa kérésére elküldötte először Laszkfi Miklóst, aki sok várost, mezővárost és várat visszahódított a római szentegyház hűségére, meghódoltatta a lázadókat és az apostoli szék legátusának, egyed bíboros úrnak a hatalma alá adta őket, ő utána Móricz fia Simont küldött el, de semmi eredményt sem tudott elérni, és ezért a királyi felség haragját vonta magára, őt követően pedig Orbán pápa úr idején Péter Bánt küldötte el, hogy Bologna városát megvédelmezze Milánó urai, Barnabó és Galeazzo ellenében, akik ezt a várost megtámadták. Ez a Péter Bán a város megtartotta és megvédelmezte a pápa úr számára, és dicsőséggel tért vissza Magyarországra. Ausztria hercegének haddal való megsegítése. Utóbb aztán Ausztria hercegének, az öreg Albertnek a megsegítésére elküldötte Laszkfi Pált nagy sereggel, hogy ostrommal bevegye Zürich városát. Ezt hosszú ostrom után el is foglalta, és a herceg uralma alá hajtotta. A boszniai részek ellen vezetett hadjárat és a királyúr kettős pecsétjének elvesztése. Bosznia földjére, amely szintén a királyi koronának volt alávetve, némely lázadók a vakmerőségének a megtörésére elküldte nagyságos férfiút, Kont Miklóst, az ország nádori spánját, és a Krisztusban tisztelendő atyát, Miklós esztergomi érsekurat, országának néhány más bárója és lovagja kíséretében, nagy hadsereggel. Ezek benyomulva ostrom alá vették Czvornik várát, de elfoglalni nem tudták, és sok embert és hadianyagot vesztve távoztak onnan. E hadjárat alkalmával az egyik éjszakán az érsek és kancellár úr sátrából a király úr hiteles kettős pecsétjét Belial valamely fiai titokban ellopták, és bizonyos idő elteltével, miként később hitelesen kitudódott, besztercéből maguk a tolvajok összetörve eladták egy aranyművesnek. A király azonban a véletlen szerencsétlenségből megesett dologgal nem sokat törődött, másik hiteles pecsétet készített, ezt adta oda az érsek és kancellár úrnak. Az elveszett másik pecséttel kiadott kiváltságleveleket és okleveleket ezzel a pecséttel erősítette meg. A király bulgáriai hadjárata. Ezután a magyar Szent Koronának alávetett Bolgárországba nyomult be nagy haderővel, és elfoglalván Vidin városát, az országot saját hatalma alá igázta, Stracsimir nevű fejedelmét, aki magát Bulgária császárának nevezte, elfogta és Magyarországra küldte. És miután bizonyos ideig a zágrábi püspökség Gomnec nevű várában hozzáillő és tisztes őrizet alatt tartotta, visszaküldte őt örömmel Vidinbe, hogy kormányozza az országot ő felsége nevében és fennhatósága alatt, bizonyos feltételek és szolgáltatások mellett. A fejedelem azután, miként megígérte, meg is őrizte ő felsége iránti hűségét és engedelmességét. A király hadjárata Károly császár ellen. Ugyancsak személyesen indult Morvaország határai felé, Károly császár úr a híres neves uralkodó ellen, nagy sereggel és haderővel, némi nézeteltérések miatt. Levélben üzent hadat a császárnak, és bevonult Trencsén városába, serege pedig a környező mezőn és réteken telepedett meg. De közben, mikor seregével megindult, hogy megrohanja Morvaországot, a császár nevében megérkezett Trencsénbe a svejdenici herceg bizonyos más bárók és lovagok kíséretében, hogy a békéről tárgyaljanak. Fegyverszünetet kötöttek tehát, és a béke megkötésére Kont Miklós nádorispán és Bebek István országbíró ment a császárhoz néhány lovaggal Brodba, ahol a császár nagy serege és számos lovagja összegyűlt. Mint hogy közben a királyserege szétoszlott, békekötés nélkül tértek vissza. A Morvaország elleni hadjárat. Ezután László urat, Oppen hercegét és Péter Bánt nagyon erős sereggel Morvaországba küldte. Ezek ott gyújtogattak, és igen nagy károkat okoztak, majd visszatértek hazájukba. Hogyan választották és koronázták meg Lajos királyt Lengyelország királyává? Idő haladtával, miután nagybátyja Kázmér Lengyelország királya meghalt, hatalmas hadsereggel benyomult Lengyelországba, és ott nagybátyja után az örökösödés jogán szerencsésen királlyá koronázták. A király hadjárata Havasalföld ellen. A havasalföldi területeket, amelyek a Szent Koronának voltak alávetve, szintén személyesen támadta meg Bulgária felől. Másrészt, meg a Székelyföld felől erős hadsereggel és erdélyi nemeseivel és a székelyekkel odaindította Miklós erdélyi vajdát, Móricz fia Simonnal és más nemes lovagokkal együtt Havasalföld vajdája, a királyi felség ellen fellázadt Laik ellen, hogy támadják meg a mondott vidéket. Laik ekkor nagy sereggel a Duna mellett tanyázott, Bolgárországgal szemközt, hogy őrködjön és megakadályozza a király úr seregének benyomulását. Miklós vajda pedig a mondott seregével átkelt a Jalomica folyón, az erődítményeket és sáncokat, amelyeket az oláhok emeltek, haderejével bevette, és harcba bocsátkozott, és kemény csatát vívott Laik vajda nagyszámú seregével, melynek kapitánya a dombrovicai várnagy Olá Dragomér ispán volt. Győzelmet aratott, sok embert legyilkolt, és a kapitányt futásra kényszerítette. De azután, mivel a szerencsések biztonságot nyújtó segítsége gyakran cserben hagy, és változékony szeszélye egy és ugyanazon ütközetben súlyos vereséget okoz, elővigyázat nélkül haladt, csapdák, sűrű tüskebozótok és nagyon szűk szakadékok közé szorult, az erdőkből és a hegyekből az oláhút nagy sokasága rohanta meg, ott lelte halálát Alvajdájával, Péterrel, a tekintetes férfiúval együtt, meg Vasdezsővel és Vörös Péterrel, Küküllővár várnagyával, Székely Péterrel és Lászlóval, ezekkel a harcias férfiakkal, és igen sok vitézzel, nemessel és főemberrel együtt. És amikor a sereg hadinépe hátat fordított és futásnak eredt, a mocsaras, ingoványos, csapdákkal tele és körülzált vidéken sokat megöltek közülük az oláhok, alig néhányan menekültek meg, sok embert és hadianyagot vesztettek. Miklós vajda holttestét nagy küzdelem árán kimentették az oláhok keze közül, és Magyarországra hozták, hogy Esztergomban a boldogságos szűz klastromában eltemessék. A kedvezőtlen eset megtörténte után a szerencse ismét kedvezőre fordult, mert Garai Miklós macsói bán, ez a serény és harcias férfiú a király hadseregét melvédekkel és tornyokkal felszerelt hajókon bátor kézzel átszállította a Dunán Laik vajda harcosainak és íjászainak a záporként nyilazó oláhoknak támadása ellenére is. Erre az ellenség megfordulva futásnak eredt és úgy elpárolgott, miként a füst. A hadsereg többi része Szörény felől nyomult az országba és el is foglalta. A király ekkor először felépítette Szörényvárát, néhány év múlva pedig Brassóban, a havasalföldi határnál az igen erős Törcsvárt építette fel, és fegyveres hadinéppel, angol könnyű fegyverzetőekkel és számszeríjászokkal erősítette meg a várőrséget, és meg is tartotta birtokában. Lajos király különféle hadjáratai, jámborsága és egyéb erényei. Csak nem minden évben vagy minden harmadik évben hadat indított ellenségei és a lázadók ellen. Leggyakrabban a rácokkal és moldvaiakkal szemben kellett elővigyázatosnak lennie, kivált Rácország miatt. Ostvi Domokos macsói bán, Szemerével, a helyettes bánnal, később meg Garai Miklós, az a nagyon tevékeny, serény és a háborúban körültekintő férfiú, aki ifjúkorában lett bán, fárdazott azon állandóan, hogy ezt az országot a királyi fennhatóság hatalma alatt megtarthassák. Maga a király bölcs és igen bőkezű volt, sok háborút viselt szerencsésen és sok mindent visszaszerzett országának. Hadi dicsőségén kívül a tudományokban való jártassága miatt is híres volt, nagy buzgalommal foglalkozott a csillagászattal, és erényének tökéletessége még a barbároknál is nagyon kedvelté, nevét sok nemzet előtt dicsővé tette. Jámbor volt a katolikus hitben, a szegényeknek szívesen adott, tiszteletben tartotta az egyház jogait, és nagyra becsült az egyház szolgálatait. Az uralkodása alatt történt eseményekről. Mivel azonban a bölcs mondása szerint a jó cselekedetnek dicső a gyümölcse és tiszteletre méltó az emléke, azért méltán és nem érdemtelenül feljegyezzük ide mindazt, ami az ő idejében, az ő gondoskodása mellett Jámbor igyekezete jó voltából végbe ment. A zsidók kiűzése. A hit buzgó terjesztője lévén katolikus hitre akarta téríteni a zsidókat, és meg akarta nyerni őket Krisztusnak. Amikor tervét a zsidók megáltalkodott makacsága miatt nem tudta megvalósítani, az összes zsidókat elbocsátotta egész Magyarországon, és elrendelte, hogy üzzék ki őket. Javaikat és kamatszedésből felhalmozott vagyonukat megvetette, mint a sarat, és nem akarta sem birtokba venni, sem lefoglalni. A zsidók valamennyien kivonultak Magyarországról, és szétszóródtak Ausztriában és Csehországban. A remeték szerzetes rendje és az első remete Szent Pál testének elhozatala. Végül Szent Pál első remete szerzetes rendje, a remete barátok rendje virágozni és gyarapodni kezdett Magyarországon. A mondott rend ősatjának, Szent Pálnak testét Velencéből Magyarországra hozták, és Buda mellett Szentlőrincen, a remeték lastromában a hegytetőn helyezték el ünnepélyesen. Ehelyen tisztelik a Szent Atyának érdemeit, nagy néptömeg szokott itt összegyűlni Isten dicséretére. Először ugyanis a királynak boldog emlékezetű atya, Károly király hozta be a mondott rend szerzeteseit, de kevés gyülekezetük és rendházuk volt, úgy mint a Szentlőrinci, a Pilisi erdőben pedig a Szentkereszti, Szentléleki és Szent Lászlói rendház. Más helyeken is laktak remete néven, vándorló laikusok. Kolostor alapítása Nosztrán. Lajos király az említett rend számára egy díszes művű kolostort építetett Nosztrán. Kolostor alapítása Lövöldön. Egyébként a kartauzi barátok rendje számára Lövöldön a Bakonyban építetett kolostort, és bőségesen ellátta javakkal. Két kápolna alapítása. Egy szép és csodálatos művű kápolnát építetett Aachenban, egy másikat pedig Mariazellben, a boldogságos Szűz tiszteletére. Bőségesen és bőkezően ellátta javakkal, és drága felszereléssel ékesítette. Az Isten tisztelethez szükséges edényekkel, kelyhekkel, könyvekkel és különböző egyházi ruhákkal és egy-egy színarany kehellyel. Bőkezűségével és példaadó cselekedetével sok várót, lovagot, nemest és a főpapok közül is egyeseket rávett hitbeli buzgalmának követésére. Ezek a remeték említett rendje számára földeket adományoztak és kolostorokat építettek, és javakkal is ellátták Isten dicsőségére és Szent Pál tiszteletére. A kunok megtérítése. Boldogságos István király példájára, akit az isteni gondviselés választott ki arra, hogy Magyarországon az új hit alapjait lerakja, és aki az apostolokat követve a hívők szívét mennyei lelki elsővel öntözte, ugyanígy Lajos király is, az Úr nevének dicsőségére, hogy terjedjen a keresztény vallás, az apostoli széknél jámboran sürgette és fáradozott rajta, hogy a tatárok vallását követő kun nép megtérjen a katolikus hitre. E népnek, amely már oktatást nyert a keresztény hitben, az apostoli széktől nyert felhatalmazás folytán a minorita rendű barátok látták el lelki gondozását, gyakorolták a plébánosi jogokat, és egyházi oktatásban részesítették őket. Így napról napra erősödtek a hitben. A patarénusok megtérítése Boszniában. A boszniai patarénusokat, akik nagyon elszaporodtak és különféle tévtanokba bonyolódtak, a király támogatásával Peregrinus boszniai püspök úr, a nagy jámborságú és tudományú minorita rendű férfiú megtéríti és megkereszteli. Némely szlávok megkeresztelése. A lippai kerület szlávjai, ez a kemény nyakú nép szintén megtért és megkeresztelkedett. A katolikus papok Szent Jeromosnak, az Anyaszent Egyház tanítójának a fordítása szerint részesítették őket az Anyaszent Egyház egyházi oktatásában, de most, mint beszélik, hitüket elhagyták, visszatértek régi téveigésükbe, és még sokkal rosszabbak lettek. Moldva, amely előbb néptelen volt, hogyan kapott új lakosságot? Az ő idejében a máramarosi oláhok vajdája Bogdán, maga köré gyűjtvéne vidék oláhjait, visszatért titokban a magyar korona alá tartozó Moldva földjére, amely a tatárok szomszédsága miatt már hosszú idő óta lakatlan volt. És bár a király gyakran támadt rá haddal, az e területen lakó oláhok száma nagyra nőtt, országgá gyarapodtak. A vajdák pedig, akiket az ország olájai választanak, a magyar király hűbéreseinek vallják magukat, és hogy a szokásos időben megfizetik az adójukat Magyarországnak. Pestis járvány, éhínség és földrengés. Uralkodása idején egyes helyeken, sőt, egész Magyarországon és más szomszédos országokban is pestis járvány volt. Nagy méreteket öltött az éhínség is különböző időkben, mivel a sáskák és az egerek a búzakalászokat és a többi vetést is lerágták. Több ízben nagy földrengés is volt egyes helyeken. Az udvarnokok és más szolgáltatásokra kötelezett népek mentesítése. Az ő idejében sok udvarnokot és a király udvar szolgálatában álló és különféle szolgáltatásokra kötelezett embert felszabadítottak és felvettek az ország nemeseinek gyülekezetébe. Mivel háláját mindenkivel szemben birtokok adományozásával mutatta ki, és mert bőkező és kegyelmes volt mindenkihez, mindenki mód felett szerette. Lajos király feleségeiről és gyermekeiről. Úgy gondolom, azt is érdemes elmondani, hogy az említett Lajos királynak két felesége volt. Az első a hírneves Margit, a fényességes Károlyónak volt a leánya, aki akkor Morvaország őrgrófja volt, és aki utóbb császári méltóságra emelkedett. Ez gyermektelenül halt meg. Második felesége a nemes Erzsébet úrnő, az említett István bánnak volt a leánya, három leánya született tőle, Katalin, Mária és Hedvig. Katalin korai halállal halt meg, még gyermekkorában, és mivel a királyi nemzetségből származó sarjadékoknak olyan fényes házasságot kell szerezni, hogy a belőle származó utódok a fényes származás rangjával ékeskedve tündököljenek, fényes nemzetségének emelésére Máriát a fenséges fejedelemmel Zsigmond brandenburgi őrgróffal jegyezte el a házassági szerződéssel, amikor még mindketten gyermekkorúak voltak. Zsigmond császári nemből, császári fényben ragyogó atyától származott. Előzőleg a király megtanácskozta az ügyet a felséges királyné asszonyokkal, anyjával és feleségével, továbbá a főpapokkal és az ország báróival. Majd a császárnénak, Zsigmond anyjának és Csehország báróinak jelenlétében nagyszombatban, nagy ünnepélyességgel és vigassággal megülték az eljegyzést. Zsigmondot neveltetés véget magánál tartotta. Most a királyi trónra emelve, feleségével együtt uralkodik. Hedviget pedig atyának halála után Lengyelország királynőjévé koronázták, utóbb aztán Lengyelország főurai, bárói és nemesei Jagellóhoz, a litvánok hatalmas fejedelméhez adták őt feleségül, amikor ez testvéreivel együtt megtért a katolikus hitre és megkeresztelkedett. Ezt a Jagellót azután ünnepélyesen Lengyelország királyává koronázták, és Ulászlónak nevezték el. Hasonlóképp boldogan együtt uralkodik a feleségével abban az országban. Lajos király békés és csendes napjai. Midőn a király az ezután következő időkben hatalmának teljességében uralkodott az ország trónján, minden boldogságát Istentől várta, mivel tőle származik minden jó, és egész uralkodását és kormányzásának minden gondját neki rendelte alá. Az igazság őreként nem kényekedve és saját akarata szerint kívánt uralkodni, semmit sem akart megfontolás nélkül és törvény ellenére tenni, mivel a rátermett ész körültekintéssel, uralkodai bölcsességgel az erény jóvoltából uralkodik. Az ország kormányzásában körültekintő megfontolással és a törvény szerint jár el. Uralmának, mely őt származása alapján megillette, tetőpontján nem emberi indulatból, hanem inkább isteni sugallatra, vágyait és törekvéseit arra irányozta, hogy királyi szent elődeinek és atyainak nyomdokait követve, kikben a legteljesebb és legtökéletesebben élt a hit lelkesedése és a keresztény vallás, megőrizze országait, meg a hatalmának alávetett területeket és népeket szabadságjogaikban, szokásaikban és törvényeikben, jó békességben és nyugalomban. És győzedelmesen megvédelmezte őket, kiváltképp azokat, akiket ő nyert meg az úr számára a hitnek, az ellenség, különösen a pogányok áskálódásaitól és támadásaitól. Országának egyházait is megtartotta jogaikban és kiváltságaikban, és gyarapította világi javakban. Lajos király elmélkedő életéről. Miután pedig fontolóra vette és meggondolta, hogy országai és birtokai körös körül mindenféle békességben és nyugalmas állapotban virulnak, eltökélte magában, noha gyermekkora óta szer fölött szerette megszokásból és szórakozásként a vadászatot, hogy mégis félretéve a földi dolgokkal való foglalatoskodást és gondokat, melyeket bűn nélkül intézni nehéz dolog, a testvágyait megfékezve és maga alá gyűrve, csak az Isten parancsainak engedelmeskedik, hiszen minden, ami testi, olyan, mint az elszáradó fű, és minden földi vágy olyan, mint a mező virága. Félrevonult az emberi sokaság nyüzsgésétől, és az ájtatos elmélkedő életet választotta magának, hogy szívvel, lélekkel és teljes áhítattal élhessen a jámbor cselekedeteknek, és imádkozásba merülhessen. Ebben álhatatosan meg is maradt. Lajos király halála és eltemetése. Végül itt hagyta a szenvedésekkel teli életet, és az örök élet után vágyakozva, a Zsoltár író ama mondása szerint jó nekem az Úrhoz szegődnöm, és Uramba Istenembe helyezni reménységemet. Az Úr hívására eltávozott ebből a világból szeptember havának 11. napján. Kevéssel ezelőtt egy csodálatos üstökös tűnt fel. Halála miatt akkora gyász támadt az országban, hogy szinte mindenki megsiratta, mint saját halottját. Eltemették Székesfehérvár városában, abban a kápolnában, amelyet ő építetett a boldogságos szűz társas káptalani temploma mellé, melyet azonban utóbb, ugyanennek a hónapnak 16. napján, az úr 1382. évében felesége Erzsébet királyné látott el javadalmakkal. 40 évig, 1 hónapig és 22 napig uralkodott. Közepes magasságú ember volt, büszke tekintetű, göndörhajú és szakállú, barátságos arcú, vastagajkú és kissé görbevállú.